Ez itt a Tudomány On, Magyarország legújabb tudománykommunikációs podcastja, a mikrofonnál Bajcsi Áronnal.
Üdvözlök mindenkit a Tudományon hetedik részében. Annyi, amikor belevágtam a Tudományon projektjébe, akkor mindig is az volt a célom, hogy olyan vendégeket hívjak meg, akinek a személye, életútja inspirálódhat mind rám, mind akár a hallgatóinkra vagy nézőinkre. Ennek megfelelően a mai adás több szempontból is különleges, hiszen ezúttal a felvételt Debrecenben a Telekom Clubban vesztük fel, és aki miatt igazán egyedi lesz ez a mai adás, és külön örömmel tölt el, hogy Tamus Elvira Viktória elfogadta meghívásomat. Elvira Cambridge-ben tanul, mint történész PhD hallgató, emiatt is különlegesen egyedi lesz ez a mai adás. Szia Elvira, üdvözöllek a Tudományon Podcastba.
Szia Áron, nagyon köszönöm a meghívást, izgalmas itt lenni és megtisztelő.
Könnyed bemelegítő kérdéssel kérdezünk, hogy vagy ezen a szép napon?
Jól köszönöm, jó itthon lenni, már egy ideje nem láttam a családomat, úgyhogy jó megint Debrecenben lenni, és természetesen nagyon készültem erre a felvételre is.
Először is bemutatnálak téged. Tamus Elvira Viktória Debrecenben született, itt járt általános iskolába és gimnáziumban, mégpedig a Tóth Árpád gimnáziumba. Majd 2016-ban Leicesterben kezdte meg az egyetemi tanulmányait, 3 év múlva egy történész BA-val lett gazdagabb, amit megspékelt egy francia nyelvvel. Erről majd később majd beszélt. Majd ezt követően Hollandiában egész pontosan Leidenbe tette a székhelyét, ahol 2020-ban MA fokozatot szerzett történelemből. Majd 2021-ben a világ egyik legjobb egyetemén Cambridge-ben kezdte meg a doktori tanulmányait. Azóta megjártott Párizs, Shanghai-t és még kínai hallgatókat is készítesz fel az angolszáz egyetemekre, és még mentorkodt is. Mindig is ennyire egyértelmű volt, hogy ez lesz a te utad?
Ez egy remek kérdés. Nem volt ez ennyire egyértelmű. A történelem mindig érdekelt. Az édesapám grafikus művész, az édesanyám neveléstudományt oktat, és mind a kettőjüket nagyon érdekelte, meg hát szakmájuk is, a művészet, a történelem, a kultúra, úgyhogy egy ilyen közegből jövök. Múzeumokban, meg galériákban nőttem fel többnyire a szüleimmel, úgyhogy mindig is érdekelt, és bújtam a történelemkönyveket óvis koromtól kezdve. Szóval az érdeklődés megvolt, viszont gimnáziumban, és ez talán meglepő, de biológia-kémia tagozatra jártam, 10-es éveim első felében, akkor nagyon érdekelt a biológia és a kémia, orvos szerettem volna lenni, és a Tóth Árpádba jártam, ami a legjobb volt Debrecenben ezen a területen. És aztán a gimnázium nagyjából felére kristályosodott ki bennem, hogy amit igazán szeretnék tanulni, ami tulajdonképpen érdekel, hogy évekig belássam magamat, az a történelem. És akkor így váltottam tulajdonképpen, de azt el kell, hogy mondjam, hogy minden szakaszára az életemnek nagyon... Nagyon hálás vagyok ezekért a szakaszokért, és azt gondolom, hogy kellettek ezek a részek, hogy ott legyek, ahol most vagyok.
Ha már a történelmet felhoztad, jön egy kis fájdalmas statisztika. Hát legutóbbi egyetemi felvételt Magyarországon, ami ugye idén össze volt, 769 diák jelentkezett történelem szakra, ezek közül mindösszesen 326 jelentkező tette első helyre a szakot. És ezek közül 305 hallgatót vettek fel. Csak egy kis összehasonlítás, így, hogy én vegyész vagyok, kémiát 480-an írták be az első helyen, és 148 diákot vettek fel. Ebből is látszik, hogy egyébként mindkét szakot nagyon kevesen választják, de most csak fókuszáljunk a történelemre. Nem olyan régen voltam egy iskolában, tartottam foglalkozásokat, és rákérdeztem, hogy mi az oka annak, hogy ennyire kevés lehetőséget látnak a történész szakmában. És hát amit egyébként te is mondtál a felkészülő során, nagyon kevés karrier lehetőséget tulajdonítanak neki. Ám ennek ellenére okleveles történész vagy, és ha jól számolom, akkor 6,5 éve tanulsz külföldön. Miben látod a különbséget a brit és a hazai oktatásnak a történelmi, tehát a történelmi részét, akár az oktatásában, akár a felfogásában?
Ez egy kiváló kérdés, és ez valóban egy fájdalmas statisztika szerintem. Én azt tapasztaltam, amit te is mondtál, hogy Magyarországon a történész végzettségnek viszonylag kevés számú kifutása van. Tehát úgy gondolják az emberek, és én is ezt láttam, hogy történészként elmehetsz tanítani általános vagy középiskolába, dolgozhatsz könyvtárban, vagy levéltárban, esetleg, hogyha doktorálsz, akkor dolgozhatsz vagy valamelyik egyetemen, oktatóként, vagy egy kutatóközpontban. És nagyjából ennyi lehetőség van, vagy ennyi lehetőséget látnak az emberek. Az Egyesült Királyságban egy kicsit más ennek a kifutása. A történelem szak egy kifejezetten népszerű irány, amit sok diák választ a középiskola után. Sok olyan diák, akit alapvetően érdekel a történelem, de nem az a céljuk, hogy kutató történészek legyenek, vagy feltétlenül történelmet oktassanak később. Azt a úgynevezett transferable skills, ezek az átruházható készségek, amit tulajdonítanak a történész végzettségnek, és más végzettségeknek is, de a történészeknek mindenképpen. Az elemzési készséget, a kritikus gondolkodást, azt, hogy jól írnak, jól tudnak előadni. Ezek mind olyan készségek, amit utána nagyon sok helyen keresnek. Tehát én egy viszonylag nagy szakon végeztem Leicesterben, és kevesen mentünk tovább aztán egyébként mesterre vagy doktorira. Nagyon sokan elmentek különböző cégekhez dolgozni, bankba, volt, akiből jogász lett később, hozzá végzett még szakokat. Rengeteg központban, nagyon sok helyen el tudnak helyezkedni ezek a diákok. Illetve ami még talán különbség, hogy a BA-ról az MA szakokra nagyobb az átjárás. Tehát, hogy egy történelem BA-val azt vettem észre, hogy többféle EMA-t tudnak elvégezni, mondjuk az Egyesült Királyságban. Nagyon sokan mentek az ismerőseim közül különböző múzeumokba vagy kulturális központokba dolgozni. Szóval ez az egyik különbség, amit látok. A felfogás, és akkor itt kicsit vissza kell nyúlnom, azt gondolom a középiskola kérdésére. Itt van, azt gondolom, hogy pozitívum és negatívum is. Egyrészt az Egyesült Királyságban bizonyos témákat és korszakokat tanulnak a diákok, tehát kevésbé átfogó, mint a magyar történelemoktatási középiskolákban. Itt én inkább egyébként a magyar rendszerre tenném a voksomat, hogyha választanom kell, mert azt gondolom, hogy egy szélesebb tudásbázist biztosít egy tinédzsernek, amire azt gondolom, hogy akkor ebben az időszakban szükség van. Viszont a brit oktatási rendszert én analitikusabbnak éreztem. Több eszét írnak, több lehetőségük van arra, hogy a saját gondolatokat kifejtsék, forrásokat vizsgáljanak meg. A magyar rendszer az én tapasztalatom szerint kicsit frontálisabb, és kicsit inkább az adatokra épül, meg az évszámokra. Tehát én valahol mindig azt éreztem, hogy az arany középút talán a kettő között lenne, hogy ezzel egy kicsit, nem tudom, mélyebbé tegyük ezt az oktatást, és talán kritikusabban, vagy analitikusabban gondolkodóak legyenek, akik történelmet tanulnak. Nem tudom, annyira nem értek ehhez, hogy ezt hogyan kellene jól oktatni, de mind a két rendszerben láttam komoly pozitívumokat.
És említetted, hogy több helyen is dolgozhatnak a brit iskolákban szerzett történész diplomákkal. Például hol? Egy pár példát tudsz említeni?
Igen.
És még az, hogy miért alkalmazzák azon a helyen, hogy melyik az a skill, ami nagyon fontos lehet ott?
Ezt röviden említettem az előbb, azt gondolom, hogy azok a skill-ek, amiket keresnek, az a kritikus gondolkodás, analytical skills, research skills, tehát hogy ugye egy történész kutat, belássa magát különböző adatbázisokban, legyen az online adatbázis, vagy nagyon-nagyon régi könyvek, ezeket elemzi, és ezekből következtetéseket von le. a történész, és nagyon sok olyan cég van, ahol alapvetően adatelemző tevékenységet végeznek, és itt keresik az embereket. Nagyon érdekes, itt kicsit lehet, hogy tudunk kapcsolódni. Cambridge-ben voltam egy ilyen karriereseményen, ahol egy csak világéletében történelmet tanult, és történelmből doktorált lány mesélt arról, hogy ő nem az akadémiában helyezkedett el, ő kanadai egyébként, és miután végzett Angliában, hazament. És jelenleg nagyon, nagyon izgalmas, amit csinál. A COVID idején a kanadai kormány létrehozott egy ilyen COVID részleget, tehát valamilyen ilyen kutatócsoportot, aki ugye azzal foglalkozik, hogy adatokat elemeznek, különböző stratégiákat állítanak fel, stb. És ezt a történész hallgató lányt ott alkalmazzák, úgyhogy ilyen COVID területen végez jelenleg kutatásokat, nem biológiai meg kémiai kutatásokat, hanem a tágabb kontextusát elemzi. Vannak ezek a bizonyos policy think tankek, tehát hogy rengeteg ilyen kutatóközpont, tanácsadóközpont, ahol történészek dolgoznak, tanítanak, akár rendes iskolában, akár pedig ilyen különböző egyetemi felkészítők ben. Ezt már említettem, hogy kulturális központok, múzeumok, vagy akár ott maradnak az egyetemen, és az ilyen admissions office-ban dolgoznak, ami Magyarországon talán a hallgatói iroda.
Igen, nevezhetjük.
Szóval sok lehetőség van, és szerintem ez az, ami vonzó egy középiskolásnak, amikor ezt a szakot választja.
Azért ezt ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy senkit nem szeretnénk semmiről se rábeszélni, csak egy ilyen érdekességként mondjuk ezeket. Nos, a következő kérdésem az, hogy ugye az elején, ahogy mondtam, nagyon sok helyen tanultál, kutattál. Nagyon különbözőek ugye ezek a városok, országok. Miért pont ezeket a városokat választottad? Milyen szempontok szerint választottam? Mert azért Leicesterbe elmenni, Leidenbe, aztán Cambridgebe, az elég komoly ugrások. Hogy ezt mi alapján választottad ki őket?
Érdekes kérdés. Azt tudtam, hogy szeretném a különböző diplomákat más egyetemeken csinálni, hogy minél több helyet megismerjek. Illetve én 8 évesen kitaláltam azt, hogy Angliába szeretnék tanulni. Ezt a szüleim tudják bizonyítani, hogy ez így volt. Meg veszek közrejátszott a Harry Potter sorozat, film és könyv sorozat, az a világ, ami ott megfogott engem, nagyon-nagyon szerettem. Szerettem volna jól megtanulni angolul, mély vízbe ugrani. Egyszerre nyilván féltem is tőle, de vonzott is az, hogy egyedül legyek teljesen, és úgy találjam ki magamat. És akkor Anglia, én ezt kitaláltam. Egyébként a gimnáziumomból talán én voltam az egyetlen, vagy kettőből egy, aki külföldre mentek egyetemre az érettségi után. Úgyhogy nem volt ez egy megszokott dolog, vagy legalábbis kicsit olyan járatlan útnak tűnt, de élveztem egyébként ennek a kitaposását. Több okból választottam ezeket a helyeket. A Leicester Egyetem nagyon tetszett, nagyon nemzetközi és kifejezetten barátságos helynek tűnt, ahol pont a felvételim előtti években találták meg egy angol királynak a maradványait, ami nagyon-nagyon érdekes perspektívának tűnt, illetve különböző biológiai kutatásokat is végeztek, amiről akkor olvastam, ami csak, tudod, érdekesnek tűnt, hogy ilyen innovatív és nagyon research kutatás központú hely, illetve itt tudtam úgy kombinálni a történelem szakot a francia nyelvvel, amit említettél is az elején, hogy kezdőként tudtam tanulni. Én angolt, németet és olaszt tanultam az egyetem előtt, viszont szerettem volna elkezdeni a franciát, és nem sok egyetemen volt arra lehetőség, hogy ezt kezdőként tegyem meg, mert ugye Angliában ez az idegen nyelv, amit tanítanak leginkább, ez meg a spanyol a brit diákoknak, úgyhogy Úgyhogy ezek voltak az okok. Leiden nagyon-nagyon vonzott, szerettem volna egy másik országot kitalálni, Hollandia, meg Belgium, nekem nagy szerelmeim voltak mindig ezek az országok, illetve tanult ott egy unokatestvérem, mestert végzett Leidenben előttem, illetve az édesanyám is a doktoriának egy részét, egy ilyen Erasmus képzésben ott végezte, úgyhogy mi töltöttünk ott egy kis időt, amikor 5,5 éves voltam. Úgyhogy Leidennek ez volt a varázsa. Cambridge-be a témavezetőm vonzott, tehát nagyon szerettem volna vele dolgozni. Egy gyönyörű szép város, 800 éves egyetem, tehát hogy és egy nagyon más világ, azt gondolom, tehát egy külön kis univerzum, ezek vonzottak. Párizsba most utaztam el, ezen az ősszel, kutatást végeztem, tehát levéltári kutatás miatt mentem, illetve a Sorbonon hallgattam diplomácia-történeti szemináriumokat, ami a történelem tudásom gyarapítása, illetve a francia nyelvtudásomnak a javítása miatt volt cél. És még említetted Shanghai-t, ott én egy hónapot voltam nyári egyetemen, tehát Leicesterben volt egy ilyen lehetőség, hogy nyárra el lehetett menni Ázsiába tanulni kultúrát, nyelvet, történelmet, stb. És akkor én Shanghai-ba mentem egy Leicesteri ösztöndíjjal egy hónapra. És talán még itt hozzá tudom tenni azt, hogy másfél évvel ezelőtt Budapesten a Történettudományi Intézetben voltam gyakornok. Ott nem tanultam, hanem gyakornokként voltam ott, de rengeteget tanultam az ottani témavezetőmtől, illetve az ott dolgozó történészektől, úgyhogy...
Mozgalmas, mozgalmas.
Igen, nagyon izgalmasnak tartottam azt, hogy több helyen megismerjek embereket, rendszereket, szokásokat. Tehát ez, azt gondolom, egy ilyen kultúra szempontjából is, meg az én saját jelenfejlődésem szempontjából is egy nagyon izgalmas időszak volt.
Egy off kérdés, csak azért már ilyen foci őrült vagyok. Leicesterbe ugye 2016-ban mentél.
Igen.
Ők meg pont előtte nyertél meg a bajnokságot. Éreztél ebből bármit is egyébként?
Igen, ezt sokan felvették, amikor hallják, hogy ott tanulok, vagy ott tanultam. Amikor én megérkeztem, akkor már pont lecsengett, tehát hogy ilyen nagy utcabálok, meg ilyesmiket nem láttam, de ez a legacy, ez ott maradt. Tehát, hogy voltam a stadionban, és láttam ezt a kupát, amit ők megnyertek, meg a különböző ilyen termeket, meg a stadionnak azt a részét, amit kicsit így berendezték ilyen megemlékezésnek erre a győzelemre, meg a játékosok tiszteletére. Meg hát foci meccsen ugyan nem voltam, de hogy ez a légkör, ez így ott van. Tehát, hogy ezért Leicesternek egy nagyon nagy dolog volt, amikor ezt a győzelmet aratták, és mindenképpen egy emlékezetes dolog ott.
De akkor, hogyha most, tehát ott másnap van, akkor ott is az érezhető, hogy ez a kis város megmozdult?
Abszolút, igen. Tehát volt egy barátnőm, aki a stadionhoz közel lakott, és ha éppen mentem hozzá, akkor mindig láttam csapatokat vonulni, szurkolókat, hatalmas tömeget, úgyhogy ez az érzés ott van.
Zseniális. A következő kérdésem az, hogy tehát úgy gondolom, hogy ki tudsz emelni egy pár élményt, tapasztalat, dolgot minden városból. Mik lennének ezek, hogyha egy dolgot ki kéne emelni?
Ez nagyon nehéz lesz, hogyha nekem egy dolgot kell kiemelni.
Nagyon lehet kettő.
Jó, köszönöm. Mert hogy hál' Istennek szerencsém volt ezekkel a városokkal, tehát hogy sehol nem éreztem azt, hogy bánom, hogy itt vagyok, és nem valahova másra mentem. Sőt, akkor Leicesterben két dolog. Az egyik az, hogy ugye nekem Debrecenben tanultam 20 évig, meg éltem 20 évig, tehát nekem Leicester volt az első hely, ami a nem az otthon, mert az első hely, ahova én elmentem egyedül. Tehát, hogy emiatt megvan a maga romantikája. Nagyon-nagyon fontos kapcsolatok, barátságok kötettek ott. Igazából ott jöttem rá arra, hogy igazán mivel szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy az ottani 3 év alatt rengeteget fejlődtem, változtam, alakult a személyiségem, a világlátásom. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a Leszuri Egyetem, és itt elmondanám azt, amit az előbb említettél, hogy senkit nem beszélünk rá semmire, csak felvetítünk ilyen lehetőségeket, de hogyha ha ajánlhatom bárkinek azt az egyetemet, akkor az mindenképpen az, hogy rendkívül segítőkészek voltak. Tehát ugye azt éreztem, hogy ez egy olyan egyetem volt, ahol bármilyen problémám akadt, találtam valakit, vagy az academic staffből, vagy pedig az admission, tehát a hallgatói irodából. Tehát valahogy nagyon, nagyon támogatva éreztem magamat. Szereztem különböző ösztöndíjakat az ott tanuláshoz, tehát hogy már gimi után az eredményeim miatt szociálisat is kaptam, illetve ugye Kínába ösztöndíjjal mentem, akkor a Leicesteri Egyetem finanszírozásában kutattam Skóciában, eljutottam Párizsba akkor egy hétre, mint francia nyelv szakos, illetve volt egy később középkori tantárgyunk, az volt a címe, hogy keresztény-muszlim kapcsolatok a középkori földközi-tengeri térségben, és ez majd érdekes lesz a témám szempontjából. Ez egy special subject volt, ami azt jelentette, hogy a harmadik évben egész évben tanultuk, és ennek a megkoronázása volt, hogy mi Sevillába elutaztunk ezzel a csoporttal, illetve az oktatónkkal, és eltöltöttünk ott majd egy hetet teljesen az egyetem finanszírozásában, ami egy hatalmas élmény volt, és tényleg a pont az ire. Úgyhogy ez a másik, amit Leicesterből ki tudnak emelni, hogy valahogy mindenben támogatva éreztem magamat minden téren az egyetem éveim alatt. Leiden azért volt különleges, mert Hollandia, tehát egy új ország.
Ahol az eső vízszintesen esik.
Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye ott rendkívül hamar megtanítják úszni a gyerekeket egyébként. Ugye rengeteg csatorna miatt viszonylag veszélyes, tehát hogy ott ez fontos, hogy nagyon hamar, és mindenki tudjon úszni. Nem ez, amit ki akartam emelni, de ez csak ilyen fun fact. Tehát, hogy egy új közeg volt, és én nekem volt szerencsém egy holland családnál lakni. Kiadták a szobájukat, és rendkívül jutányos áron tudtam ott lakni, és ráadásul főztek is rám. Illetve megismertem kicsit a világukat. Rendkívül nyugodt emberek a hollandok, tehát nagyon, nagyon chill mindenki. Én ott voltam, amikor a Covid kitört. Tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy ezt meg tudom erősíteni. Rendkívül őszinte emberek, kifejezetten egyenes emberek a hollandok. Tehát nagyon-nagyon sok olyan kör van, amit mondjuk britekkel, vagy talán magyarokkal is azt gondolom minden általánosítás nélkül, hogy lefutsz, még hollandokkal nem. Ami szerintem egy üdítő dolog. Az egyetem fantasztikus, tehát hogy Leident egyébként a Hollandia Oxbridge-ének is mondják, az Oxford és Cambridge-ből. Egy nagyon inspiráló egyetem, gyönyörű város, tipikusan az a kisváros, ahol tehát kicsi, de mindent megtalálsz, amire diákként vagy fiatalként szükséged van. Cambridge megint csak ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy kisváros, de amilyen kulturális, intellektuális pezsgés van, azt hiszem nem tudom elmondani, tehát hogy minden nap annyi esemény, előadás, kerekasztal beszélgetés, kapkodod a fejedet, hogy milyen hírességek jönnek előadni, beszédet mondani, színészek, politikusok, kutatók, tehát hogy az a hely, ahol a DNS-t feltalálták, vagy az elektron, tehát hogy nagyon-nagyon vibráló közeg, és valahogy érzed a történelmet.
Tehát ezt meg kell tapasztalni.
Abszolút, abszolút. Mm-hmm. Azt gondolom, hogy egy nagyon egy nagyon-nagyon inspiráló közeg, tehát hogy valahogy az a hely, ahol sétálsz az utcán, és
megszáll az ihlet,
bármit is tanulsz, nagyon-nagyon szép, És van egy sajátos világa a Harry Potter vacsoráktól kezdve a alacsonyan szálló latin kifejezésekig, tehát hogy egy különleges közeg, és nagyon élvezem azt, hogy ott vagyok most. Párizs, tehát azt gondolom, hogy Párizs annyira nem kell bemutatni, én nagyon szerencsés vagyok, hogy ott tudtam eltölteni 3 hónapot. Azon túl, hogy nagyon hasznos volt számomra tanulmányilag, meg kutatási szempontból, az a múzeum mennyiség, és az a műkincs, műtárgy mennyiség, amit ott találsz, az elképesztő, és az egy magamfajta embernek, aki ezt nagyon élvezi, ezeket megtekinteni és elmerülni ebben, annak tényleg nagyon izgalmas. És akkor az utolsó, hát Shanghai pedig egy más világ, tehát hogy nekem az első ázsiai városom vagy országom volt, Kína. Minden más volt, az éghajlat, az emberek, az étel, az ételek, amit ehettem, és hát egyedül mentem ki, tehát ez azért volt talán izgalmas, hogy senkit nem ismertem, és úgy mentem ki 1 hónapra, az első nagy utam, illetve azok a városok is nagyon tetszettek, amiket Shanghaiból meglátogattam, tehát Hangzhou és Suzhou. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól összefoglaltam a különleges élményeket.
Igen, hát akkor most van egy ilyen kérdésem, hogy szerintem mindenki megkérdezett tőled, hogy a honvágy téged mennyire gyötört?
A honvágy az abszolút jelen volt, és jelen van az életemben. Ami nagyon-nagyon hiányzott mindig, az a családom, a szűk családom és a legközelebbi barátaim. Tehát, hogy talán kevésbé helyszínek azok, amik hiányoznak, vagy közeg, inkább a hozzám közel álló emberek. Ez egy nagyon is valós dolog, és ez mindenképpen egy olyan dolog, amire fel kell készülnie mindenkinek, aki elmegy a szülő hazájából, és máshol próbál szerencsét. De én próbáltam ezt egy olyan kihívásnak felfogni, amiből nagyon sokat tudok tanulni és fejlődni. Hál' Istennek a Covid előtt például viszonylag gyakran tudtam hazajönni, vagy ki tudott jönni a családom meglátogatni, barátok is voltak nálam, ami egy hatalmas kaland. Rendkívül jó áron tud az ember egyébként, hogyha rugalmas az utazási időpontokat illetően utazni repülővel Budapest és Debrecenbe is. A Covid volt nagyon nehéz, tehát hogy akkor én Cambridge-ben voltam 8 hónapot. És akkor 8 hónapig egyáltalán nem láttam a családomat. Tehát, hogy és amúgy sem volt egy könnyű időszakom, úgyhogy az kemény volt. De így visszatekintve egyébként hálás vagyok értem, mert rengeteget tanultam magamról, meg arról, hogy mennyi mindent ki tud az ember bírni, el tud viselni, hogyha muszáj. De ez szerintem egy nagyon fontos faktor, és az, hogy kinek jön be a külföldi élet, kinek jön be az, hogy külföldön éljen húzamosabb ideig, és tulajdonképpen látogatóba jöjjön haza, az szerintem az nagyon változó, és azon nagyon múlik, hogy ki az, aki végül kint boldogul, és ki az, aki hazajön.
Ha már így belekezdtél abba, hogy mi mindenre kell felkészülni, ez lenne a következő kérdésem, hogy ha valaki akár Leicesterbe, vagy Leidenbe, vagy akár együttvéve külföldre szeretne menni, mire készüljön, milyen tanácsokkal látnád, ha most itt lenne mellettünk egy külföldre készülő fiatal?
Elsősorban a diákokhoz tudok szólni, akik ezt fontolgatják. Megint csak nem befolyásol, meggyőző bárkit is, de hogy én azt gondolom, hogy bátorítanék mindenkit, akinek van ilyen vágya. Ez egy komoly családi döntés külföldre menni, pláne amikor az ember még éppen befejezi a gimnáziumot, nyilván nincsen saját egzisztenciája, a szülei támogatása azért még egy nagyon fontos szempont. Én azt gondolom, hogy ha minél hamarabb elkezd egy diák ezen gondolkozni, akár már a középiskolás évek elején, hogy mint egy opció, hogy számára ez egy izgalmas, érdekes perspektíva, neki ez tetszik, minél többet beszélgessenek erről a családdal, mindenféle opciót és országot meg kell vizsgálni, hogy hol lenne a legjobb annak a diáknak, és én azt gondolom, hogy akkor mind érzelmi, mert ez is nagyon fontos, mint pedig pénzügyi, vagy egy praktikus szempontból egy család fel tud készülni a külföldi tanulmányokra, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy family project egyetem alatt. Igen, tehát, hogy vannak különböző intézetek Budapesten, ahol az ember fel tud készülni, egy középiskolás diák arra, hogy külföldi tanulmányokat folytasson, mert megismer olyan tanárokat, akik angolul oktatnak ezekben az intézetekben, kicsit más szemléletmódot, az angol szász világ követelményeit mondjuk az egyetemeken. Úgyhogy szerintem ezek jó opciók, aki meg tudja tenni, hogy ezekben tanul, de az interneten is egyébként rengeteg információ megtalálható. Tehát az lenne az én tanácsom, hogy nagyon alaposan utána nézni, hogy mi az a szak, mi az az egyetem, mi az a város, az az országa, ami igazán szimpatikus egy diáknak. Utána nézni különböző ösztöndíj lehetőségeknek, vannak Magyarországon is állami, illetve egyéb ösztöndíjak, amiket alap, mester vagy doktori alatt meg lehet pályázni. Az egyetemeknek is vannak különböző szociális vagy akademik scholarship-jei, amit meg lehet pályázni. Tehát én azt gondolom, hogy az információgyűjtés. Illetve, ami szerintem még elengedhetetlen, az, hogy egy külföldre vágyó diák beszélgessen olyanokkal, akik külföldön tanultak. Én tartottam már párszor ilyen kis előadást a Volt gimnáziumomban, meg egy általános iskolában is, ahol nagyon, nagyon jó volt beszélgetni ezekkel a rendkívül tehetséges és intelligens diákokkal, mert nagyon sokan kérdést feltettek, ami szuper lett volna, hogy én is fel tudom tenni, ha mondjuk van erre lehetőség, amikor kimegyek. Nagyon sok olyan apró információ van, amit nem biztos, hogy megtalálsz egy egyetemnek a weboldalán, hanem megkérdezed valakitől, akinek van ebben már tapasztalata. Úgyhogy ezek lennének a top tippjeim.
Egyébként már ezeket az intézményeket a videó podcast leírásban majd el fogjuk küldeni, és akkor azt ajánlhatom, hogy téged csak megkereshetnek.
Igen, tehát hogy én szíve, nyilván, tehát hogy időt nem tudok ígérni, hogy mennyi időm van, vagy hogy mennyire vagyok otthon azokban a kérdésekben, amiket feltesznek. Tehát, hogy nekem az Egyesült Királyság, azon belül Anglia, illetve Hollandia egyetemei azok, amikről van tapasztalatom, de egyébként szívesen, persze.
Hát tudjuk, hogy ezt nagyon jó összefoglaltuk. Kicsit most menjünk előre, hogyha ezt a nem létező időgépet előre tekernénk. Hol szeretnél lenni 5-10 év múlva? Vagy ez még túl korai?
Korai kérdés, de nem haszontalan. Szeretném befejezni a doktorimat mindenképpen, tehát hogy ez egy elsődleges cél, és utána szeretnék jelentkezni postdoc lehetőségekre. Ez egy rendkívül kompetitív, nehéz pálya, nagy a verseny, azt gondolom, hogy minden országban, tehát hogy nem egyszerű. Szeretném megpróbálni az akademik utat, viszont én nagyon nyitva tartom a szememet a más lehetőségek felé is. Amit említettél, hogy egy pekingi iskolában online tanítottam európai történelmet, vagy dolgoztam Cambridge-ben a geopolitikai központban kutatóasszisztensként, vagy csináltam kutatást, tehát egy levéltári kutatást egy nyugdíjas professzor számára, idegenvezető is voltam már, úgyhogy sok mindent kipróbáltam, ami újságot is, diákújságot szerkesztettem, ami esetleg egy belépő lehet ahhoz, hogyha, vagy egy jó tapasztalat, hogyha később ez érdekelne, hogy mondjuk egy ilyen journalnél elhelyezkedni szerkesztőként, ami szerintem szintén egy izgalmas feladat. Tehát én azt gondolom, hogy széles az a horizont, amin nézegetem a lehetőségeket. Hogy hol, ez is egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy szeretnék Európán belül maradni. Ezt nagyon jó érzésnek tartom, hogy soha nem vagyok egy pár óránál távolabb a szüleimtől. Repülés pár órában számítva. Lehet, hogy messzebbre is mennék, de csak rövid távon. Az, hogy Magyarország, vagy az Egyesült Királyság, vagy Hollandia, vagy bármilyen más ország, ez tényleg azon múlik, hogy milyen lehetőséget kapok. Ezt szerintem te is meg tudod erősíteni, hogy sokan dolgot csinálunk, amit egy vagy két év, vagy három éve még abszolút nem gondoltunk, hogy nekünk ez az életünk része lesz. Hogy nagyon sok meglepetés tartogat a következő fejezet mindig, úgyhogy meglehetősen nyitott vagyok a lehetőségekre, és azt érzem, hogy vannak is lehetőségek.
Ezt nagyon jól mondod, mert én is azt szoktam mondani a mentorátaimnak, a középiskolásoknak is, hogy próbáljanak ki több mindent, olvassanak utána több mindennek, és például én nyáron nem tudtam azt, hogy most itt ma fogunk olyan tehetséget csinálni podcastot, aki történelmmel foglalkozik, én vegyészként, ezt elképzelni se tudtam, és ez viszont egy nagyon jó lehetőség, hogy egyrészt én is tanuljak meg, hogy egyébként meg abból, tehát csak jó dolgok sülhetnek ki. Hát ez lett volna a podcast hetedik részének első része, hiszen a második témánk az elég hosszú lenne, úgyhogy döntöttem, hogy el fogjuk vágni, és az pedig a második részben lesz majd hallható. Hát ezt megköszönöm, ezt a beszélgetést Elvirának, én nagyon-nagyon élveztem, és következő adást azt nem sokára folytatjuk.
Köszönöm szépen!
Tehát ez volt a beszélgetés első része, nem sokára érkezünk a második résszel. Addig is köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, ha tetszett a rész, akkor nyomjatok egy lájkot, és kövessétek a podcastot.